Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Az egészségkód témája az állatok és emberek kapcsolata a fertőzések vonatkozásában. Melyik fertőző betegség hogyan jelenik meg, milyen tünetei vannak, illetve lehetünk-e hordozók tünetmentesen? Ezekről fogunk beszélgetni dr. Kardics Kingával, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikai infektológus szakorvosával, akit üdvözlök. Halló!
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat én.
Köszönjük, hogy a rendelkezésre áll. Beszéljünk első körben arról a parazitáról, aminek az a neve, hogy echinokokkózis. Most arról szólnak a hírek, hogy idén megnőtt az esetszám. Miről beszélünk, és kell-e félnünk?
Hát a COVID óta ugye mindenkinek felüti a fejét, hogyha egy új fertőzés nevét meglátja valahol a médiában. Meg kell, hogy nyugtassak mindenkit, ez nem egy új fertőzés. Az állatról emberre terjedő betegségek, az úgynevezett zoonózisok már nagyon régóta velünk vannak. Ugye egy fertőzés lett kiemelve, ami tulajdonképpen az utóbbi években mutat egy lassú emelkedő tendenciát. Ennek a pontos okát nem tudjuk, többféle feltételezés van. Ez pedig az echinokokkózis, ami egy paraziták által okozott fertőzés. A kutyák és a rókák galandférje okozza ezt a betegséget, meg is betegítheti az állatokat, és hát közvetlenül úton ugye a házi kedvenceink hazahozhatják ezt a betegséget, és mi emberek is lebetegedhetünk. Ezen kívül azért elég sok állatról emberre terjedő fertőzés van, most már lassan több mint 200-at ismerünk. Ezeknek nagy része azért bizonyos speciális körülmények között tud terjedni. Az echinokokkózis azért lett kiemelve, mivel nagyon sokan tartanak kutyák, és nagyon sokan szeretik kivinni a szabadba, vagy szabadon tartják a kutyáikat. Ezáltal ez egy potenciális veszélyforrás lehet az emberre nézve.
Ezek hogyan terjednek? Tehát egy ilyen galantféreg, az például nyál útján? Tehát most kimegyünk a természetbe a kutyával, és megnyalogat egy fatörzset, és esetleg, hogyha egy olyan róka is megnyalogatta azt a fatörzset, akinek ilyen galantférge van, akkor ez egyenes út ahhoz, hogy elkapja a kutya is ezt a betegséget?
A fatörzs nyalogatás az nem egy tipikus módja a fertőzésnek, viszont azokon a helyeken, ahol más vadállatok is tartózkodnak, például réteken vagy túrázások alkalmával, ahol sok rágcsáló, pocok, egér van jelen. Ugye a kutyák hajlamosak kiásni ezeket a rágcsálókat, és van, hogy el is fogyasszák őket, vagy közelebbi kontaktust teremtenek velük, és ők hordozhatják például az echinokokkózist, és üríthetik is. Tehát ezáltal, hogy a kutya elfogyaszt egy ilyen rágcsálót, meg tud nagyon könnyen fertőződni. De ahogy említettem, ugye más vadállat is van, mint például a rókák és az aranysakárok, akik a székletükkel ürítik, és ugye sokszor az ilyen petékkel szennyezett élelem vagy gyümölcsök, amik alacsonyan nőnek, például eper, áfonya, ezeknek a mosatlan elfogyasztásával is lehet fertőződni, kutyának meg embernek egyaránt, hát ezekre kell leginkább odafigyelni.
Ugye az elején elmondtam, hogyha nincs is tünet, akkor is lehetünk hordozók. Hogyan lehet akkor így felmérni azt, hogy bennünk van-e ez a galantféreg, vagy sem?
A betegségnek, vagy inkább azt mondanám, hogy állapotnak nagyon hosszú lappangási ideje van, ugye ezt szokták hétköznapi néven hordozói állapotnak
hívni. Ez mennyit jelent a hónapokban?
Ez évek, tehát ez 5-10-15 év körül van. Ugye ebből adódik, hogy inkább a felnőtteket érinti ez a betegség. Régen ilyen 40-50 év volt az átlag életkor, amikor is diagnosztizálták például az echinokokkózist emberben. Viszont az utóbbi éveknek szintén az új hozadéka, hogy már gyerekeken is látjuk a megjelenést. Tehát ilyen 8-10-15 éves betegek is előfordultak, ők valószínűleg ugye kisgyermekkorban fertőződhettek, mivel nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy ez a parazita az emberi testben úgynevezett ilyen cisztákat képezzen a belső szerveiben. Ezek nagyon sokáig tünetmentesek, mert ugye picikék, de ahogy nőnek az évek alatt, pár centire föl tudnak növekedni, ott már bizony lehet tünet, ilyen hasfájás, köhögés, hogyha például a tüdőbe helyezkedik el ez a ciszta, más belső szerveket, például a lépet is érintheti, de nagyon ritkán mondjuk az agyban is írtak már le.
Ott milyen tünetekkel bír, hogyha az agyban telepszik meg?
Ott nyilván ott is lehet tünetmentes, attól függ, hogy az agy melyik régiójában van, de például számoltak be olyan esetről is, amikor ilyen epilepsziaszerű görcsrohamot okozott ez az elváltozás, mert lassan növekedett. Ugye ennek leginkább differenciál diagnosztikailag van jelentősége, mert ugye nagyon sokszor az első vizsgálatok során, amikor észrevesznek egy ilyen cisztózus elváltozást, akkor az merül föl, hogy valamilyen onkológiai rossz indulatú betegség, és amikor műtéti eltávolításra kerül sor, akkor derül ki valójában, vagy a makroszkópos, tehát a műtéti kép, vagy a szövettani vizsgálat során, hogy ez valójában egy echinokókusz fertőzés.
Ez már csak a műtét során derülhet ki?
Nagyon nehéz a diagnosztika. Ugye ez egy viszonylag ritkán diagnosztizálásra kerülő betegség, és amiket mi látunk, ugye a nyíkhegy csúcsát képezik. Tehát nagyon sokan vannak, akik tünetmentesen hordozzák ezt az állapotot. A Semmelweis Egyetemen most már munkacsoportok vannak, akik ezzel a betegséggel foglalkoznak. Ez a munkacsoport több specialistából áll, van radiológus, sebész, infektológus, hepatológus is, és együttesen nézzük át a betegeknek a képanyagait, és tulajdonképpen ez olyan, mint egy ilyen hasonlít az onkotén bizottsághoz, tehát felállítjuk a betegségnek a stádiumát, hogy milyen stádiumban lehet a beteg, és a stádiumnak megfelelően válasszuk ki a kezelést, ami ugye egyrészt gyógyszeres kezelésből is állhat. Van olyan, amikor például nem is történik a beteggel semmit, csak nagyon szorosan követjük, illetve vannak olyan előrehaladott esetek, amikor már műtéti beavatkozásra van szükség, ilyenkor teljes egészében eltávolításra kerülnek ezek a ciszták.
Mennyire szaporodnak ezek a galantférek a szervezetben?
Lassan szaporodnak, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy megfertőződjünk, és két hét múlva már tele lesz vele a testünk. Ezek általában ugye az ember béltraktusából kerülve jutnak el a belső szervekig, ez több hónap év, mire ugye ott elkezdenek cisztákat kialakítani. A veszély leginkább akkor adódhat, hogyha például egy ilyen ciszta kilukad, mert ugye sokan repülnek manapság, és ugye a nyomáskülönbségből adódólag ugye előfordulhat szivárgás, vagy kiukadás, vagy akár egy baleset kapcsán, vagy egy lóról leesés, ez is kockázatos lehet, és ilyenkor például, hogy ezek a ciszták rupturálnak, akkor bekerülhet a parazita előalakja a keringésbe, és szóródhat a többi szerbe, tehát ez úgymond rásegíthet a romláshoz, sőt, nagyon ritkán ugye előfordulhat anafilaxiás reakció, tehát egy allergiás reakció, mert a szervezet idegen anyagként ismeri föl ezt a parazitát.
Ugye arról szó volt, hogy milyen tünetek vannak, hogyha emberben van benne ez a galantféreg, viszont az állatoknál milyen tüneteket kell figyelni? Szóval, ha van egy macskánk, vagy egy kutyánk, akkor ott mik az elsődleges tünetei, hogyha az echinokokkózis felüti a fejét?
Hát nem vagyok állatorvos, de feltételezem, hogy ott is azért hasonló tünetek lehetnek, amik egy ilyen krónikus senyvesztő betegségnél előfordulhatnak, étvágytalanság, hasmenés, puffadásos panaszok, tehát olyan tünetek, amik bármilyen más betegséget tudnak utánozni. Ott is talán leginkább a képalkotó diagnosztika, ami előre visz, és vannak most már vérvizsgálatok is, amikkel ki lehet egészíteni, és ha szerencsénk van, akkor pozitív lesz ez a vérvizsgálat, de a saját tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon sokszor negatívak ezek a vérvizsgálatok, és csak a szövettani eredmények tudnak 100%-os eredményt adni.
Ugye néhány hete a száj- és körönfájás vírusról lehet sokat olvasni. Van bármilyen hasonlóság az echinokokkózis és a száj- és körönfájás között? Akár a terjedésében, akár a állatról emberre való átterjedésével kapcsolatban vannak párhuzamok?
Már vártam ezt a kérdést.
Tudom.
Nem nagyon szabad összekeverni ezt a két betegséget. Ugye az alapvetően egy állatok között terjedő betegség, a száj- és körönfájás emberre abszolút nem jelent veszélyt. Egy-egy ritka esetet leírtak akkor, ahol ilyen enyhe náthával járó tüneteket említettek, de ez kizárólagosan jelenleg, ugye még úgy tudjuk, hogy állatok között terjed. Szemben ugye az echinokokkusszal, ami emberre is veszélyes lehet, és hát nagyon sok állat, nem csak a kutyák, mert ugye most a kutyákat emeltük ki, de csak azért csupán, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy ugye ők vannak a legközelebb hozzánk, de akár lovak, szarvas, marhák, kecskék, juhok is hordozhatják, tehát más állatok. Van is jelen lehet ez a parazita.
Viszont egy dolgot még nem beszéltünk meg, hogy az emberre hogyan megy át. Tehát, hogy ugye simogatjuk az állatot, sokan meg is puszíják az állatot, de ettől még ez nem feltétlen jelenti azt, hogy el kell kapjuk ezt a galantférget.
Igen, hát nyilván lehet simogatni, lehet puszilgatni az állatot, tehát nem arról beszélünk, hogy ez most tiltott dolog lenne, csak oda kell figyelnünk, ugye egészségtudatosan kell élnünk, és ugye a kutyának is meg kell adnunk azokat a védekezési módokat, amivel ugye nem csak magunkat, hanem saját kedvenceinket is védhetjük. Ugye abban az esetben, hogyha a házi kedvenc fertőződik, ugye kint tartják a kertbe belátogathat más idegen állat, akitől ugye megfertőződhet, vagy az elfogyasztásával, vagy a bélsárral, amit a fertőző másik állat ürít. És ugye a kutya is ugyanígy üríti tovább ezt a parazitát. Azonban azt mutatják a legfrissebb irodalmi adatok, hogy nagyon sokszor ez ilyen étel által terjesztett fertőzés inkább, tehát az alacsonyan növő földközeli gyümölcse például az eper, most eperszezonban, illetve a zöldségeken is megtelepedhetnek, ugye ezek a peték, amiket az állatok a bélsarukkal ürítenek, tehát ezeknek az elfogyasztására az nagyon oda kell figyelni a megfelelő mosásukra, illetve hogy például kutyázás során, hogyha gyerekek kint vannak a kertben, akkor ne táplálkozzanak közvetlenül. Hát egyik kezükkel simogatják a kutyát, ahol szintén a kutya szőrzetén ott lehetnek a peték adott esetben, és utána elfogyasztanak valamit. Tehát a két folyamat között azért nagyon oda kell figyelni, hogy elkerüljük ezeket a potenciális veszélyhelyzeteket.
Hogyan tud felkészülni egy ember erre a galantféregre, illetve milyen prevenció létezik, hogyan lehet kivédeni az emberi szervezetnek a galantférget?
Az elsődleges az a kézmosás, ezt már említettem. Nagyon sokszor nem csak a kutyák, hanem például a kerti munka, a veteményesnek a gondozás, a kertészkedés után is nagyon oda kell figyelni, ugye, hogy ne táplálkozunk koszos kézzel, mert ez is egy beviteli módja lehet a parazitának. A házi kedvencekre vonatkozólag pedig ügyelni kell arra, ugye, hogy ne kontaktálódjanak idegen vadállatokkal, ez az elsődleges. És ami mindenféleképpen javasolt, hogy a rendszeres féregtelenítés, most már nagyon modern eljárási eszközökkel rendelkezhetünk. Vannak olyan országok, például Svájc, ahol ez már elég modern, és van, hogy havonta féregtelenítik például a kutyákat. Ugye az évenkénti féregtelenítés ez egy általános dolog, de azért a magasan fertőzött területeken javasolják akár a negyed évente megtörténő féregtelenítést.
Ugye azt mondta, hogy emberben akár 15 évig is lappanghat ez a féreg. Ha lappangó időszakban mégis kiderül valahogy, hogy ez a féreg megtelepedett a szervezetünkben, akkor mi a teendő, és egyébként hogy derülhet ki? Tehát van erre mondjuk szűrővizsgálat, vagy ez valamilyen rutin vizsgálat során akár kiderülhet?
Igen, nagyon sokszor az esetek 90%-ában egyébként egy rutinvizsgálat során derül ki, tehát nem azért jelentkeznek a páciensek, mert arra gondolnak, hogy echinokókusz fertőzésük van, hanem mondjuk elmennek egy szűrő mellkasröntgen vizsgálatra, vagy egy szűrő hasi ultrahang vizsgálatra, és ott leírják ezeket a cisztózus elváltozásokat. Nyilván, ha panasz nem okoz, akkor nem rohannak egyből tovább, mert ugye nem mindig keltik rossz indulatú betegség benyomását ezek a ciszták, viszont ha valakinek ilyen van, akkor érdemes tovább lépni és felkeresni egy infektológiai ambulanciát, vagy egy belgyógyászati rendelést, hogy tovább nézzék a beteget. Ugye vannak most már vérvizsgálatok, amivel lehet pontosítani, és azért nem árt, hogyha ezek a ciszták mondjuk több centiméteresek már, főleg egy gyerek esetében, ugye ahol már egy pár centi is nagynak számít, érdemes gondozásba venni ezeket a betegeket, és követni őket. És nyilván, hogyha esetleg több szerv érintettsége is felmerül, akkor ugye van az echinokokkusznak egy újabb változata, amit körülbelül 20 éve van Magyarországon. Ez egy kicsit agresszívabb típus, ami azt jelenti, hogy gyorsabban tud nőni, mint a hagyományos változat, az úgynevezett echinokokkusz alveolaris, amit ugye a rókák galantférge terjeszt, és az ő esetében bizony ott azért a kezelés az egy hosszadalmasabb folyamat.
És akkor egy dolog maradt hátra, hogyha kiderül, hogy hordozók vagyunk, akkor milyen terápia áll rendelkezésre?
Az emberek részére is rendelkezésre állunk gyógyszerekkel. Vannak olyanok, amik Magyarországon is forgalomban vannak, és ezeknek a kezeléseknek azért szoros kontrollja van, tehát az orvos általában infektológus írja elő a kezelést. Ezek ilyen féreg pusztító gyógyszerek, amik lelassítják a férgeknek a működését, adott esetben el is halnak, és ugye a ciszták a kezelés alatt egy ilyen nagyon jellegzetes ilyen meszesedést mutatnak a kontrollok során, tehát tulajdonképpen a parazitának az életképessége megszűnik, és elsorvadnak ezek a képződmények a szervekben. De ez tényleg egy szoros kontrollt igényel, mert a gyógyszereknek lehetnek azért mellékhatásaik is, de vannak betegek, akik nagyon jól tolerálják, és tudják is a kezelést hosszú távon alkalmazni.
Hát nagyon köszönöm, hogy beszélhettünk erről. Akkor nyugtasson meg, hogy nem kell kifejezetten félnünk.
Semmi ok a félelemre. Igazából ez egy figyelem felhívás, hogy az egészségtudatosság ügyében, hogy vigyázzunk magunkra, vigyázzunk a minket körülvevő állatokra is, ugye főleg a kutyákra, és hogyha odafigyelünk, ismerve ezeket a potenciális veszély lehetőségeket, akkor élvezhetjük a természet közelségét, és nem kell félnünk ettől a betegségtől.
Na jó, van, nagyon köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm.
Dr. Kardics Kingával, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika infektológus szakorvosával beszélgettünk. Ez volt mára az Egészségkód. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. További jó rádiózást, találkozunk egy hét múlva. Viszont hallásra.
Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.